Mindig át fogsz jönni az udvaron szakálasan, fülönfüggősen és könyvzacskókkal szemed alatt, amelyek valószínűleg azokon az éjszakákon keletkeztek, amikor titkos szerényen sirattad beketet az olajfácskát, és megkérded, mi ez, miféle emberek. És így beszélsz, kérlek, azt gondoljátok, azzal tölthetem rénapját, hogy locsogástokat hallgatom. Mert mivel te mondkább vagy, nem esel ki szerepedből, és úgy teszel az emberek előtt, mint ha csak ugyan elhinnéd, hogy senki más nem vagyok, csak Ozarszif, az eladó idegen rabszolga, holott titkon, szerény sejtéssel tudod már előbbről, ki vagyok, és milyen ívet járok, hogy utat törjek az isteneknek, testvéreimnek. Jó utat hát, atyám, és elöljárom. A fényben és a könnyűségben viszont látjuk egymást. Itt József becsukta száját, és abbahagyta a jó ég kívánást, mert látta, hogy az ispán bordája és hasa mozdulatlanok, és hogy észrevétlenül már kijutott a völgyekből a berkekbe. Fogott egy tollat, amelyet többször Mondkáv szeme elé tartott, hogy látja-e még, azután ajkára helyezte. A toll nem rebbent meg. A szemeket nem kellett lezárni, mert békésen lecsukódtak a kezdődő szendergésben. A balzsamozók eljöttek, és sózták és fűszerekkel telítették Mondkáv testét 40 napon át. Akkorra végképp befolyálták és ládába tették, amelybe nagyságra pontosan beleillett, és Tarka Ozirisként még néhány napig ott állt a kerti házikó hátterében, az ezüst uraságok előtt. Azután még egy hajóutat kellett tenni a folyón, le az abodui szentsírhoz, hogy meglátogassa a nyugati urat, mielőtt közepes pompával bevonulna megtakarított sziklakamrájába, Tébe hegyeibe. József pedig sohasem tudott erre az atyára gondolni, anélkül, hogy szeme megnedvesedjék, ilyenkor szeme megszólalásig Rákhel szeméhez lett hasonló, mely a türelmetlenség könnyeiben úszott az időben, amikor Jákob és ő egymásra vártak. 6. fejezet, a megszállott. A félreismerés szava. És lőn ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre veté szemeit és mondá. Az egész világ tudja, mit mondott Mutem Enet, Potifár címzetes asszony, amikor szemét Józsefre, férjének ifjú udvarnagyára veté. És mi nem akarjuk és nem is akarhatjuk kétségbe vonni, hogy egy napon végezetül, végső zavarodottságában, a kétségbeesés magas lázában csak ugyan ezt mondta, és hogy ez alkalommal valóban azt a rettenetesen nyílt és keresetlen formulát használta, amelyet a hagyomány ad szájába, mégpedig olyan közvetlenséggel, mintha az asszony számára egészen természetes és semmibe sem kerülő ledér egyenességű ajánlatról lett volna szó, s nem inkább a végső lelki és testi nyomorúság kései sikolyáról. Nyíltan megvalva, megrémülünk egyszerűsítő szűkszavúságától az afféle tudósításnak, mely az élet keserves aprólékosságának oly kevéssé felel meg, mint a mi forrásunk, és ritkán éreztük elevenebben, milyen ellensége az igazságnak a megnyírbálás és lakonizmus, mint ezen a helyen. Ne gondolja senki, hogy nem érezzük a levegőben rezgő kárhoztatást, amely kimondva avagy sem, esetleg csupán udvariasságból elhallgatva, egész előadásunk, történetmagyarázatunk ellen irányul, s melynek lényege az, hogy a történet velősségében, avagy ősszövegében elénk tárul, úgysem múlható felül, és egész immár oly hosszúra nyúló vállalkozásunk kárba veszett fáradozás. De hát, ha szabad kérdeznünk, mióta versenytársa a magyarázat a szövegének. És azután a miként fejtegetését nem illeti-e meg annyi méltóság és életfontosság, mint a tény hagyományát. Vajon az élet nem csupán a mikéntben teljesül-e be? Emlékeztetünk arra, amit már régebben is figyelembe vettünk, hogy mielőtt a történet első ízben elbeszéltetett volna, önmagát beszélte el, mégpedig len olyan pontossággal, amilyennel remekelni csak az élet tud, és amit utolérni az elbeszélőnek nem lehet reménye és kilátása. Csak megközelíteni tudhatja, amikor az élet mikéntjének hívebben szolgál, mint amennyire a tény tömör szelleme lehetővé teszi. De ha valahol helyén való a magyarázgató hűség, akkor itt az. Potifár asszonyát és azokat a szavakat illetően, amiket a hagyomány szerint oly köntörfalazás nélkül mondott ki. A kép, amit ezek alapján József úrnőjéről kényszerülnénk, vagy legalábbis szinte ellenállhatatlan kísértésben volnánk alkotni, és amit attól tartunk szélese világ csak ugyan alkot róla, olyan tévedés, hogy amikor a hűség útján helyesbítjük, valóságos szolgálatot teszünk az alapszövegnek, értjük ezen az első elbeszélést, vagy helyesebben az önmagát elbeszélő életet. A paráznak, gátlástalanságnak és szégyentelen csábításnak ez a csalfaképe azzal, amit Józseffel együtt a kerti házacskában hallottunk, a mégiscsak tiszteletre méltó öreg Tui szájából, menyéről, s amiben kissé már pontosabb élet mutatkozik meg, minden esetre nehezen egyeztethető össze. Büszkének nevezte őt Petefri anyja, lehetetlennek nyilvánítva, hogy a Liba névvel roncson neki. Gőgösnek nevezte, Hold apácának és kiválasztottnak, akinek lénye oly fanyar illatú, mint a mirtusz lombja. Úgy beszél az ilyen, mint ahogy a hagyomány beszélteti. Mégis így beszélt. Szó szerint és ismételten így beszélt, amidőn már teljesen megtörte a szenvedély. Mi is ezt állítjuk. De a hagyomány elmulasztja hozzáfűzni, mennyi idő telt el, mialatt inkább leharapta volna a nyelvét, sem hogy így beszéljen. Elmulasztja közölni, hogy magányosságában csak ugyan szó szerint és testileg véve nyelvébe harapott, mielőtt első ízben fájdalomtól sejpítve ajkára vette a szót, amely most már örökké csábítóvá bélyegzi. Csábítóvá. Egy hasonló sorsú nő magától értetődően csábítóvá lesz. A csáp külső színe és testi megjelenése belső megpróbáltatásának. A természet az, amely édesebb csillogást ad szemébe, mint a mesterséges becsöpögtetések, amikre a szépítő művészet tanítja, amely a száj pirosát igézőbbé tüzesíti, mint a pirosító festék, és ajkát bensőséges sokértelműbb mosolyra duzzasztja, amely rákényszeríti, hogy ártatlan fortélyos számítással öltözzék és ékítse magát, mozdulatait a célhoz kecsesíti, egész testének, amennyire eredeti alkata csak lehetővé teszi, s néha valóban még azon fölül is a szerelemre készség jellegét adja. Mindez eleve és alapjában nem akar semmi mást jelenteni és mondani, mint amit József úrnője végül kimondott. De az, akivel belülről így történik, felelőssé tehetője érte? Boszorkányságból csinálja-e mindezt? Egyáltalán tud-e róla másként, mint gyötrő szenvedése által, amely ingerlő alakban tör kifelé? Röviden, ha csábító vá tétetik, csábító-e azért? Mindenekelőtt a csábítás módját és mikéntjét a megszállott születése és neveltetése is befolyásolja. hogy mutem enet, családiasan eni, vagy entis, a megszállottság állapotában úgy viselkedett volna, mint egy szajha. Ez ellen a föltevés ellen szól már gyermekszobája, amely az elképzelhető legfőúribb volt. Ami a becsületes Montcalvnak kiárt, az megilleti azt az asszonyt is, aki József sorsára még nagyobb hatással volt, mint amaz. Tudnélik, hogy eredetéről közöljük a legszükségesebbet. Senkit sem fog meglepni, ha azt hallja, hogy Petepré a legyezős úr felesége nem valami sörmérő vagy kőcipelő lánya volt. Régi hercegi nemzetségből származott, nem többből, s nem kevesebből. Jól lehet, rég ideje volt, hogy ősei patriárkális kiskirályokként s nagy terjedelmű birtok uraiként székeltek Közép-Egyiptom egyik hercegségében. Akkor még ázsiai pásztorvérből származó, az ország északi részén lakó idegen uralkodók hordták Ré kettős koronáját, és Véze fejedelmei délen évszázadokon át a betolakodók alattvalói voltak. De hatalmasak támadtak közöttük Szeken Jenré és fia Kemózis, akik fölkeltek a pásztorkirályok ellen, és szívós küzdelmükben azoknak idegen vére tulajdon becsvágyukat hatékonyan ingerlő fegyver volt. Sőt, Kemózis vitéz testvére Amózis a külföldiek megerősített székhelyét, Awariszt megtámadta és elfoglalta, és az idegeneket teljesen kiűzte az országból, oly módon szabadítva ezt föl, hogy magának és a maga házának birtokába vette, és az idegen uralom helyébe a magáét állította. Az ország hercegei nem mind ismerték el azonnal a hős Amózisban a szabadítót, és uralmát nem fogták fel a szabadsággal egyértelműnek, amint ő maga. Némelyek közülük bizonyára tudták miért, inkább az awariszi idegenekkel tartottak, és szívesebben maradtak az ő hűbéreseik sem, hogy egy maguk közül való fölszabadítsa őket. Sőt, még a sokáig nyakukon ülő urak végleges kiüzetése után is egyes szabadulni nem akaró hercegek föllázadtak a szabadító ellen, amint az okmányokban áll, a lázadókat ellene sorakoztatták, úgyhogy előbb még nyílt csatában le kellett győznie őket, mielőtt a szabadság helyreállhatott volna. Magától értetődik, hogy ezek a fölkelők elvesztették birtokaikat. De a tébei országszabadítóknak különben is szokásuk volt, hogy amit az idegenektől elvettek, maguknak tartották meg. Úgyhogy akkor egy folyamat indult meg, amely történetünk idején már igen előre haladt, de lezárva még nem volt, hanem ennek során fejeződött be. Tudnélik, a törzslakos főnemesség birtokainak kisajátításával és a javak bekebelézésével a tébai korona javára, amely mindinkább az ország egyedüli birtokosa lett, és a földet bér ellenében kiadta, vagy templomoknak és kegyenceknek ajándékozta, mint ahogy Fáraó adományozta Petepre-nek a ma termékeny szigetet a folyón. A régi hercegi nemzetségek pedig hivatalnok és katona nemességgé lettek, amely a Fáraó kíséretét alkotta, és hadseregében, vagy igazgatásában a főhivatalokat töltötte be. Mut családjával és nemesi nemzetségével is így történt. József úrnője egyenes ágon származott attól a Teti An nevű hercegtől, aki annak idején a lázadókat felsorakoztatta, és akit a csatában előbb le kellett verni, hogy felszabadítottnak ismerje el magát. De Fáraó nem tartott haragot Teti An unokái és déd unokái ellen. A nemzetség nagy és előkelő maradt, csapatparancsnokokat, kabinetfőnököket és kincstárosokat adott az államnak, asztalnokokat, főkocsihajtókat és királyi fürdőmestereket az udvarnak, sőt, kebeléből egyesek a régi hercegi címet is megtartották, amikor tudnélik nagyvárosok, mint Menfe vagy Tiné főkormányzói lettek. Így Eni atya Mai Szahme Véze egyik városfejedelmi magas tisztét töltötte be, egyiket a kettő közül. Mert egy állt az elevenek városának, és egy a nyugati halottak városának élén, és Mai Szakme volt a nyugati város fejedelme. Mint ilyen, Józseffel szólva szép sorban élt, és bizonyára öröm olajjal kente magát, ő is és övé is, Entivel a szép termetű gyermekkel együtt, ha ez már nem is volt nagybirtokos hercegnő, hanem egy újkori hivatalnok leánya, abból, amit városfejedelmi szülei határoztak felőle, elég jól le lehet olvasni a változásokat, melyek az atyák napjai óta a család gondolkodás módjában beállottak. Mert amikor természetesen nagy udvari előnyök kedvéért szeretett gyermeküket már zsengekorman petepréhez, hui és tui címzetes udvaroncá alakított fiához adták nőül, világosan kimutatták, hogy törzsökös földhöz kötött elődeik termékenység eszménye bennük már az újkorral erősen meggyöngült. Mut gyermek volt abban az időben, amikor hasonló módon rendelkeztek vele, mint Potifár spekuláló nemzői a rukkapáló fiúcskával, midőn a fény udvarnokává szentelték. Nemének igényei, amelyeket a szülők nem vettek tekintetbe. Ezek az igények, melyeknek jelképei a víz feketítette föld és a holt tojás, minden anyagi élet forrása, némán és csak csíraként szunnyadtak benne, nem tudva magukról, és nem emelve a legkisebb ellenvetést sem a szeretőgondú életellenes rendelkezést illetően. Mut könnyű volt, vidám, zavartalan, szabad. Olyan volt, mint a vízvirág, amely a tótükrön úszva, mosolyogva fogadja a napcsókjait, és mit sem tud róla, hogy hosszú indája a mélység sötét iszapjában gyökeredzik. Szeme és szája közt akkor még nem volt semmi ellentmondás. Gyermekesen semmit mondó összhang uralkodott inkább a kettő között, mivel Hegyke kislány pillantása az elszomorító szigorúságot nem ismerte még, a száj különös kígyózó szabása pedig elmélyülő zugaival még sokkal kialakulatlanabb volt. A kettő meghasonlása csak lassanként alakult ki az évek folyamán, amelyeket mint holdapáca és a napkamarás tiszteletbeli felesége élt le, nyilvánvaló jeléül annak, hogy a száj az alsóbb hatalmakhoz közelibb és rokonabb képződmény és eszköz, mint a szem. Ami testét illeti, mindenki ismerhette termetét és teljes szépségét, mivel a szövött levegő, a lehelet finomsejmes luxus fonadék, amit viselt, az ország szokása szerint minden vonalát közszemlére engedte. Azt mondhatjuk, hogy a test lényegében inkább egyezett a szájjal, mint a szemmel. Magas helyzete nem gátolta virágzását, és nem akadályozta duzzadását. Kicsiny és kemény mellével, finom tarkójával és hátával, gyengéd vállával és tökéletes szobor karjaival, a nemesen hosszú combú lábakkal, melyeknek felső vonalai igazi nőiességgel lendültek a felséges csípő és far tájékba, az elismerte legszebb női test volt országszerte. Véze nem ismert magasztalásra méltóbbat, és az emberekben természetük szerint megpillantásakor ősi szép álomképek derengtek föl, a kezdet és a kezdet előtt képei, amelyek az eredet holt tojásával álltak vonatkozásban, egy remek szűz képe, aki alapjában, még egészen nedves alapokon, maga volt a szerelem lúdja szűz alakban, s akinek ölére csapkodva széttárt szárnyal egy pompás hattyú simult, egy gyöngét hatalmú hótollú isten, a megtisztelt és meglepett szűzet röpködő szerelmi művelettel igázva le, hogy megszülje a tojást. Csak ugyan ezek az ősképek világosodtak meg Véze fiainak bensőjében, ahol a homályban rejtőztek, Mut Emenet áttetsző alakjának megpillantásakor, noha ismerték a holdas szűzi állapotot, amelyben a hölgy élt, s amelyet szigorú tekintetű szeméből ki is lehetett olvasni. Tudták, hogy ezek a szemek mértékadóbb tanúi lényének és életének, mint a minden esetre mást mondó száj, amely megadó mosolyoghatott volna alá a hattyú királyi működésére. Tudták, hogy ez a test legmagasabb pillanatait, elégtételeit és beteljesüléseit egyáltalán nem efféle látogatások fogadásában élte meg, hanem egyedül csak abban, ha ünnepi napokon a csörgettyűt rázva szertartásos táncban feszült ki Amun-Ré előtt. Röviden, nem mondtak róla semmi rosszat. Nem volt köztük gonosz suttogás és hunyorgás, ami ezt az asszonyt illette volna és szája szerint hangzott, szemét azonban meghazudtolta volna. Éles nyelvvel szapultak másokat, akik igazábban férjénél voltak, mint Teti An unokája, és erkölcsileg mégis a legnagyobb zűrzavarban éltek, rendi hölgyeket is, az Isten ágyasait is, például René Nutétét, a fő marhamester feleségét, olyasmit is tudtak róla, amit Amun marhamestere nem tudott, vagy nem akart tudni. Sok mindent tudtak, és élvezettel élcelődtek gyaloghintója és kocsija mögött, mint másoké mögött is. Petepré első és utszolván igazi asszonyáról azonban semmit sem tudtak Tébében, és meg voltak győződve róla, hogy nem is tudhatnának. Szentnek tartották, kiválasztottnak és megőrzöttnek Petepré házában és udvarán, valamint azon kívül is, és ez nem volt kicsiség, tekintve vérré vált kedvüket és hajlamukat az élcelődésre. Akárhogy gondolkodik erről a hallgatók köre, nem tartjuk feladatunknak, hogy Micráim szokásait és különösképp No Amun hölgyvilágának életberendezését vizsgáljuk. Régebben hallottuk már az öreg Jákob ünnepélyes éles kijelentéseit a szokásokról. Az ő világ ismeretében volt némi patetikus mitizáló vonás, amelyet jó figyelmen kívül hagyni, hogy túlzásokba ne essünk. De maga szavai azért természetesen nem álltak egészen ellentétben a valósággal. Olyan embereknél, akiknek a bűnre nincs szavuk, sem róla elképzelésük, akik szövött levegőből készült ruhákban járnak, kelnek, embereknél, akiknek állat és halott tisztelete ezen felül az érzület bizonyos testiességét feltételezi és megköveteli, már eleve minden tapasztalatot és igazolást megelőzően valószínű az erkölcsöknek az az aggálytalansága, amelyet Jákob oly költői színező szavakkal vázolt föl. A tapasztalat meg is felelt a valószínűségnek, inkább logikai elégültséggel, mint gonoszkodással állapíthatjuk ezt meg. Pletykaszimatolás lenne, ha ezt a megfelelést egyenként mutatnánk ki Véze asszonyainál. Keveset lehet itt tagadni, és sokat kell megbocsátani. Járassuk csak meg pillantásunkat René Nutét, a fő marhamesterné és a királyi gárda bizonyos igen csinos alhadnagya között, vagy esetleg ugyanezen magasrangú dáma és a Khonsu templom egyik ifjú, simafejű papja között, és oly viszonyokra mutathatunk rá, amelyek Jákob képes kifejezéseit nagy mértékben igazolják. Nem a mi feladatunk, hogy erkölcsbírák módjára pálcát törjünk Véze fölött, ilyen nagy város fölött, amelyben több mint 100 000 ember lakik.